Nekem mindig valahogy az volt, hogy nem kötődtem egy emberhez, hanem mindig a projektek, meg a történet kért valamit. De ez a konstelláció, hogy körbe föláll egy film köré, én azt figyelem, tehát meg a személyes hangulatom is nagyon befolyásol ilyenkor. Valamikor új dolgokra vágyom.
Aha.
Tehát, hogy én is inspirálódni akarok.
Don't wanna be free of hope. And I'm at the end of my rope. It's so tough just to be alive. When I feel like the living dead. I'm giving it up so plain. I'm living my life in vain.
Szeretettel köszöntöm a képzene hallgatóit és mai vendégemet, Hajdú Szabolcs filmrendezőt. Szabolcssal hosszú évek óta ismerjük egymást, több filmjének is én lehettem a vágója, de hogy ezekből milyen történetek születtek a vágószobában, arról majd a beszélgetés során részletesen mesélünk. Policer Péter vagyok, és ebben a műsorban a magyar filmzenéről beszélgetek rendezőkkel, zeneszerzőkkel, betekintést nyújtva a zene és a kép találkozásának különleges világába. Hajdú Szabolcs első nagyjátékfilmje, a Macerás ügyek 2000-ben készült. Sajátos filmnyelvi és zenei megoldásai miatt már ezzel a debütáló alkotásával is feltűnést keltett. Szabolcs azóta 10 nagyjátékfilmet rendezett. A közös munkáink közül kiemelném a Fehér tenyeret, a Bibliotek Pascalt, az Off Hollywoodot, amit mi csak rohamként emlegetünk majd a beszélgetésben, és a Déli bábot, vagy ahogy munka közben mi hívtuk, a Mirást. Ezek a filmek hosszú órákra, sőt évekre kötöttek minket össze a vágószobában, ahol már félszavakból is megértettük egymást. Ezt az összhangot talán önök is érezni fogják ebben a beszélgetésben. Szabolcs filmjének különlegessége nem csak a történetekben és a képi világban rejlik, hanem abban is, hogy minden alkotásához más-más zeneszerzőt választott. A Kálmán napnál viszont egy merész döntést hozott, a zenét már maga szerezte, ezzel is új dimenziót nyitva a rendezői munkásságában. A mai beszélgetésben nem csak Szabolcs filmjeiről és a zenéhez való viszonyáról lesz szó, hanem arról is, hogyan működik együtt egy rendező és egy vágó, és miként születnek meg a zenei döntések egy-egy film életében. Előre is elnézést kérek, ha kicsit orhangon beszélek majd, épp egy allergiás roham kellős közepén ültünk be a stúdióba. Te meg a zene, az hogy találkoztatok össze?
Hát én zongoráztam egészen kicsi koromtól kezdve, tehát zongorázni tanultam egy orosz zongoratanárnőtől, Irinától. Vettek a szüleim egy belorusz nevezetű fekete pianinót, és ott volt a panel lakásban. És mi a mellett, hogy én tornáztam a Fehér tenyérben látott körülmények között, én az edzések után még hazamentem, és ott gyakoroltam. Tehát a zenével való játszás, az rögtön komponálás is volt. És ebben én nagyon nagy örömömet leltem. És akkor, ahogy a torna lezárult, az életemnek az a szakasz, ami a tornáról szólt, és nagyjából a gyerekkorom, akkor az első dolog az volt, hogy csináltunk zenekart, és zenekarokat aztán egymás után. Tehát mindenféle műfajban, és lassan-lassan a lázadáshoz kapcsolódik ez, a kamaszkori lázadáshoz kapcsolódik ez, hogy a zenének a legszélsőségesebb formáit kezdtük el csinálni, tehát a punktól kezdve a mindenféle kísérleti metal, funky ilyen dolgokat, és aztán amikor ez így lecsengett, akkor pedig elkezdett a jazz érdekelni. Érdemes lenne egyébként egy filmet csinálni arról. Tehát tényleg hihetetlen izgalmas a panelpincékben, ahogy csörömpölnek a zenekarok, és mész végig a ködös utcákon. Az a színes világ nekem, a 80-as évek színes világ ez a zenekarok. Kiütve és lehőtve fekszem a ringben, egyetlen ingben. Mondj még egy számot, partra vetve, és nevetve, ha a szemmel látod, ahogy feléd mászok. csak még egy szó. Az aktív zenei élet lezárult, tehát már nem jártunk koncertezni, vagy nem mentem koncertezni, elkezdtem komolyabban színészettel foglalkozni, aztán filmmel, hogy bekerültem az egyetemre. De a zenei előképzettség, meg a zenei iránti vonzalom, az rettenetesen megsegítette az, hogy hogy meséljek el valamit.
Tudál erre valami példát? Hogy...
Igen. Te emlékszem rá, hogy csináltam egy portrét egy barátomról, az első éves egyetemi vagy főiskolai gyakorlat volt, és érdekes volt maga a történet, de ne valahogy olyan általános volt az egész. Egy ember, akinek kicsit kísértem az életét, de nem volt meg a karaktere. Tehát amitől én azt mondom, hogy ez egy film, és ez az én filmem, ez az én világom, tehát ez az én univerzumom. És találtam egy kis szakaszt, egy kis zenei betétet egy Tom Waits albumról, a Black Riderről. Ott volt egy nagyon furcsa részlet, és azt a kicsi részletet kimetszettem, és azt betettem egy olyan jelenet alá, ahol ez a főszereplő motorozik. És én azt gondoltam, hogy ez az enyém, ez az én világ, ez az én stílusom. Ez az én stílusom, és addig nem tudtam sose tovább lépni egy filmnél, ott ültünk vágóasztal mögött éveken keresztül. Szerintem vele több időt töltöttem el, mint a saját családomban, vagy a saját gyerekeimmel tulajdonképpen. Hány filmet csináltunk? Öt filmet csináltunk együtt. És hát kerestük folyamatosan azt, hogy hol van a lelke az egésznek, és a legtöbb esetben azt hiszem, hogy azoknál a filmeknél legalább a felénél, amit együtt csináltunk, a zene döntött el, a Bibliothèque Pascalnál biztosan. Igen.
Akkor zenét hallgatsz, vagy zenét hallgatsz, és akkor elkezdesz írni forgatókönyvet, vagy ezek mennyire kapcsolatok
hát
össze?
Hát az idő az sok mindenben elbizonytalanította az igazság, mert amikor eleinte csináltam, akkor teljesen öntudatlanul, ösztönösen csináltam mindent. Tehát fogalmam nem volt arról, hogy éppen amikor valamit írtam, akkor hallgattam a zenét, vagy nem hallgattam, hogy a zene inspirálta, vagy a képekhez keresgéltem valami zenét, ami passzolt, tehát erre már nem emlékszem. És nem is tudtam akkor. És amikor valami sikerült, akkor próbáltam felfejteni, hogy ez hogy történt. Hogy biztos úgy volt, hogy én valami zenét hallgattam, és akkor azt hívta elő a dolgokat. Sőt, az is előfordult, hogy megírtam valamit egy bizonyos zenére, vagy azt gondoltam, hogy az inspirálta azt a jelenetet, és leforgattuk a jelenetet, elkezdtük megvágni, és azt a zenét akartam betenni, ami inspirálta, és nem működött vele.
Ledobta.
Ledobta. Teljes mértékben ledobta az egészet, valami újat kellett hozzátalálni, és akkor azt gondoltam, hogy elvesztettem a filmet.
Tehát, igen, ezek ilyen
hogy valahol
drámai megélések?
Hát ez egy teljesen, hát számtalan szó volt ez, hogy azt gondoltam, hogy ezt elvesztett. Nem tudom, hogy hol van a lelke. Sok filmnél. Még azt kell mondjam, hogy még azoknál a filmeknél is egy erős zeneiség van, amiben nem használunk túl sok zenét.
Hát például az Erdeláikban konkrétan
nem.
Nincsen,
csak ott az meg úgy van, abban úgy van a zeneiség, hogy amikor írtam a forgatókönyvet, akkor párhuzamosan ilyen kikapcsolódásként Bachnak a fugáit gyakoroltam. Teljesen kikapcsolt, de miközben gyakoroltam a fugákat, közben figyeltem a struktúráját, hogy hogy épül föl. Aztán később ezt már tudatosan csináltam a következőkbe, hogy az Ernella az egy négy szereplős, alapvetően négy karakterre épülő darab, mint a fugák. Az is négy szólamú dolog, és elkezdtem megfigyelni, hogy hozza Bach a motívumot, hogy hozza rá a következőt, hogy kezdje el kivezetni, és hogy milyen időtartamokban, mikor ér el valameddig, azt hol fogja folytatni, és akkor ez az átfűzögetéses szisztéma hatott vissza a forgatókönyvre. Tehát a Kálmán napnál például ott már erőteljesen rá is játszunk erre, mert ott megvan azt csinálva, hogy egyszerre mondjuk 4 szólam szól. Tehát elkezd beszélni 4 ember folyamatosan, és nem tudod, csak hogyha nagyon figyelsz, akkor tudod kivenni a szólamokat, és így kúsznak, és akkor ebből kiemelkedik 2, aztán marad 1, aztán megint jön a 3., és akkor mindenkinek megvan a saját kis történetszála. Tehát ilyen szempontból zenei, mondjuk ez a trilógia is, amit most csináltunk. Korábbiaknál, például a Fehér Tenyérnél ott az volt, hogy emlékszem, hogy azzal nagyon sokat küzdöttünk, mert máshogy volt megírva a forgatókönyv, más struktúrában volt megírva a forgatókönyv, és folyamatosan...
Igen, tehát az eredetileg ez egy lineáris történet volt. Lineáris történetként volt megírva, tehát elindul a 80-as évek elején, és véget ér a film 2001 tájéken Las Vegasban. De aztán megborítottuk a szerkezetet teljesen.
Megborítottuk, és nem csak ezt a lineális szerkezetet borítottuk meg, hanem egy adott ponton, és ott válik az a film igazán zeneivé, amikor a finálénál a kétharmada, ugye a negyedik felvonásban elkezd gyakorlatilag ez a tükörrendszer, amit végül is megtaláltunk a filmhez, tehát ez a gyerekkor, a felnőttkor, a nyugat, a keletre, a kommunizmus, a kapitalizmusra, a sport, a művészetre, ezt elkezdtük ott összejátszatni. Tehát egyébként ezt elkezdted el ott egy adott ponton összejátszatni, amikor össze van vágva a tornászverseny, a cirkuszi fellépéssel, és ott a Rimszkij-Korszakovnak
Daros Feri átirata
vezeti az egészet. Gyakorlatilag az arra van vágva, arra a zenére van vágva.
Igen, plusz még a zene is meg lett vágva, mert előbb lett felvéve a zene ahhoz, és aztán kiderült, hogy arra jól működik ez a fajta ilyen fésű szerkezet, csak azt hiszem kellett rajta
még vágni, meg sűríteni Igen. kellett, meg a Igen. kifejlődése más volt. Igen. Tehát ez teljes mértében úgy, hogy annak a filmnek gyakorlatilag a kétharmadába nem szól egyáltalán zene.
Igen. Hogy van a film elején egy Galt McDermott szám.
Azt te hoztad.
Azt én hoztam. Az egy ilyen talált zene volt, hogy így egy ilyen hangulatot elindítson. Ami még nagyon érdekes van benne, szerintem a Máté Péter szám.
Ja, igen.
Hogy az elindul egy ilyen, azt gondoljuk, hogy egy aláfestő zeneként indul el. A kisfiú, hogy megy haza az edzésről. Ugye 80-as években járunk, és elindul egy Máté Péter szám. És akkor teljesen így, ez visszahozza a 80-as éveket, és úgy érezzük, hogy ott vagyunk, és ez átvált, ez a zene, egy ilyen diagetikus zenévé, hogy az egyik ablakból szólal meg, és egyre hangosabb lesz, és egyre jobban így torzul.
Egy merci fölé hajol, már nem soha.
Azt gondoltam, hogy ez a 80-as évek lakóteleppe, az egy adott ponton, amikor a gyerek egyedül marad, az egy picit lirikusabb lesz. De valahogy ugye annak a blokknak az a vége, hogy fölmegy a 10., és ott néz le abba a kürtőbe, tehát tulajdonképpen felmerül az öngyilkosságnak a gondolata, és azt valahogy fel kellett építeni. De hát azt egyszerűen nem láttam, hogy nem láttuk azt, hogy ez nagyon sokáig, hogy az már sokkal korábban épül. Tehát nem csak akkor, amikor már megy fölfel a lifttel, hanem ez lépésre lépésre történik meg, ez a teljesen egyedülmaradás, egyedüllevés. Tehát ezt nem lehet ilyen romantikába átvinni. Aha. De hát nagyon furcsa ez, amikor az ember így vágja a filmet, hogy a jelentései csak ott kezdenek el, vagy ott derül ki minden. És utána megint nagyon-nagyon sokáig semmi nincsen, és a végén pedig van egy ilyen zenei finálé, ami pedig megint ott tart, vagy 20-30 percig, és a legvégén pedig megszólal a Peace Orchestra.
Ügyeknél. Annyira része a történetnek a zene, meg a képnek is, hogy az ráíródott a képre, vagy már előre dolgoztatok a zeneszerzővel, és hogy a Nagy Szabolcsot honnan ismerted, vagy hogy került ő a...
Ez kettős dolog volt. Volt egy nagyon erős vízió bennem, ami az éjszakai jeleneteket illeti. Az egész színházas blokk. Az egy Django Reinhardt Tot feldolgozó francia gitárosnak az inspirációja alapján. És egy csomó jelenetet eleve azokra a zenékre írtam meg. És azokat a zenéket tanulták meg a forgatásra azok a zenészek, akik ott játszanak. Tehát ott konkrétan azokat játsszák. Azokat a zenéket, amiket én már előre odaadtam neki. Tehát már a forgatáson az megvolt. És arra azokra a zenékre vettük fel a jeleneteket. Tehát ott a helyszínen szólt a zene, és akkor úgy mozgott a kamera. Ezt a világot, ezt nem lehetett kiterjeszteni az egész filmre, mert ez az éjszakákhoz kapcsolódik, ez a meleg nyári szerelemhez kapcsolódó latin hangulathoz. Nappali részekhez kerestünk valami másfajta hangulatot, és a Nagyszabi, ő már nekünk segített filmet, zenét csinálni a Kicsi Marapagodához. Azok Paolo Conte átdolgozások voltak. Aha. Mondtam neki, hogy valamilyen westernes hangulat kéne hozzá, mert a képek azok úgy éltek bennem, ennek a két fő, a két srácnak, a két szerelmes vetétársnak. Igen. És így meg is idézzük így többször ezt a western hangulatot, hangszerelésben is, meg
képekben
is, meg harmóniákban is. Aha. Harmóniákban is. És akkor ez volt a másik, és a harmadik pedig azok a zenék, amik a kommentárok.
Igen.
Tehát a kommentárokhoz is van egy rétege, ami egyszerű narráció, egyébként az sem egy konvencionális narráció, de mondjuk azt, hogy száraz beszéd, tehát ilyen típusú, igen, narráció.
És akkor van... Mert ugye többen narrálják, tehát hogy...
Igen.
Mindenki narrálja.
Konkrétan mindenki narrálja. És egy adott ponton pedig zenei narráció jön be, ami már tulajdonképpen inkább ilyen összegzés, vagy elemzés, vagy ilyen tripla reflexió az egészre. És akkor ezekhez kerestünk még ilyen hangulatokat, meg zenéket.
A hamvak elszórása után nem sokkal a nagy fa mellett megjelent egy kisebb cserjeszerű fa. Azt mondják, ha valaki arra jár, és Lábujjhegyen megközelíti a területet, hallhatja, ahogy Imi a nagyapjával beszélget.
A szünet után visszatérünk Hajdú Szabolccsal, hogy tovább beszélgessünk filmzenéiről itt a Képzenében.